Tisztelt kollégák, kedves elnök úr, ketten jöttünk előadni, de ez nem jelenti azt, hogy két előadást tartunk. Korai hungaruszok nem lesznek. Majd lesznek az írásos formájában ennek a hozzájárulásnak. Foglalkozunk inkább a késeiekkel, van azokkal is elég baj. Kiinduló kérdésünket tulajdonképpen már meg annyit teszek hozzá, hogy én tartok egy kicsit ilyen tudománytörténeti felvezetést ahhoz, hogy jobban értsük a kontextusát annak, amit itt Szukalics kollégám el fog mondani. Aztán ő tartja a fajsúlyosabb részt, talán egy pár szóra visszaveszem a szót a végén konklúzióra. Tehát kiinduló kérdésünket tulajdonképpen már a pár évvel ezelőtti Tarnai emlékkonferencián megfogalmazta Szilágyi Márton, amikor a térben és időben jól elhatárolt mintavétel a felsős, kisebb részben nyugat-magyarországi multietnikus patriotizmus tágabb kontextusára utalt lehetséges kutatási programként. Itt idézném az erre vonatkozó mondatát. Fontos és időszerű lenne tehát föltenni a kérdést, amely abból következik, az általánosításoktól jogosan óvakodó Tarnai valaminek a speciális formáját írta ele, vagy éppen az általános jellemzőjét. Mi magunk itt vennénk, már az Extra Hungariam kötetbe. Mi magunk itt vennénk fel a szálat, azt kérdezve, mi az a nagyobb dolog, mi az a valami, aminek a 17-18. Századi speciális formája a hazai német és főként szlovák környezetben divatos hungarusztudat. Ennek felméréséhez azonban egy másik előzetes kérdés segíthet hozzá. Tarnai következtetése szerint, itt idézem, a nevezetes szállóige általánosan használatossá aligha válhatott, és a jelek szerint egyáltalán nem terjedt úgy, mint 100 évvel korábban a felvidéken és Nyugat-Magyarországon, mármint magyar közegben. Tehát az Extra Hungariam szállóige magyar közegben nem terjedt. Magyar közegben, mint írja tovább, idézem, valahol a nemzeti érzés perifériáján elhelyezkedő tudott dolog maradt, mint a szülőföld dicsőítésének kötelező eleme, egyfajta kötelező, de tartalmas ideológiai funkcióval tenném hozzá, már nem bíró dekórum. Most a nemzeti érzés perifériája az szerintünk izgalmas vidék. Volt-e mégis valami funkciója ezen a puszta díszítő funkción, vagy az erudíció fitoktatáson túl az Extra Hungariam szállóige speciálisan magyar közegbeli felemlegetésének? Hát kezdjük rögtön az utolsó fejezettel, az 1960-as évekkel, vagyis Tarnai Andor könyvének világával és magával a kis kötettel. Az egy szállóige történetéhez alcímű kis monográfia az úgynevezett nemzetvitához kapcsolódik, Molnár Erik igaza mellett érvel, aki a feudális állampolgárság fejlődési fázisának elméleti kidolgozásakor, mint egy öntudatlanul is rátapintott a lényegre, a hungarusz patriotizmus jelentette egyenlőség fogalom, mint a tényleg a modern polgári egyenlőség feudális előformája lenne. Tarnai a kötet leghangsúlyosabb helyén a zárlatban szerepelteti Molnár Erik ideológia történeti konstrukcióját, mintha csak a mű egészen Molnár feltevését igazolná vissza, és az általa kezdeményezett kutatásnak mint egy szerény nyitánya volna. Lehet ebbe iróniát vetíteni, Molnár Erik nem is tudja, miért találta fején a szöget, talán volt is benne. De én a gesztusban inkább, és itt most csak a magam nevében szólok, tulajdonképpen két valahai ötvös kollégista nem szűnő termékeny vitájának egyik fontos stációját látom. Hiszen Klanicai Tibor a nemzetvitában, ha óvatosan, ez esetben tényleg halálosan komoly iróniával, a módaladár tradíciót, a nemzettudat népfrontos értelmezését használta érveinek ideológiai köntöseként, ismerjük ugye ezt a terminológiát. És a baráti vita természetesen a modernizáció alternatíváiról szólt. Nemzeti hagyományokra épüljön, vagy felülről racionalista állami irányítással valósuljon meg. Nem véletlen, hogy Tarnai maga is egy hasonló, korábbi diskurzushoz kapcsolja a maga kiinduló pontját, az Extra Hungarian polemikus bevezetőjében Szegfű Gyula hibáját emeli ki, aki a diadalmas magyar barokk nemzeti öntudatot véli kifejeződni a közismert szállóige feltámasztásában. Most maga Szegfű, majd még inkább kritikusai, éppen a barokk nemzettudat későbbi torzult formáiban keresték a trianoni katasztrófa eredőjét, tehát tulajdonképpen már akkor is egy modernizációs vita kontextusában állunk, ha a magyar közegre fókuszálunk a szállóige használati kontextusainak vizsgálatakor. Lépjünk vissza az applikációk szemléjében. Széchenyi Istvánhoz jutunk, nem állítottunk össze vetítést, de itt kezemre játszik a dekoráció, aki talán a legnagyobb erővel és gyakorisággal használta az Extra Hungarian kifejezést, illetve a szállóigét. Az Extra Hungarian non est vita nála két értelmezéssel rendelkezik. Ugye egyfelől az alvó magyar jellemzésére szolgál, tehát az elítélés a gúnyeszköze. Az adót nem fizető, a közért nem cselekvő, a nyelvét nem ápoló magyar nemesről van szó. Az ilyen magyar azonban sohasem aluszik annyira, hogy ne jutna ideje ereje a többi nemzetiség megalázására, az ellenkezés és a magyar ellenes ellenállás kiprovokálására. Itt azért mégiscsak nehéz megállni az idézést. Idézem, azt hisszük, nemzetiséget csak úgy ránkenhetni bárkire is, aki éppen a kezeink közé jut, mint például meszet a falra, vagy mázat a fazékra. És azt hisszük, a parancs már elégséges, hogy valaki nemzeti sajátosságából kivetkezzék. Írja az akadémiai beszédében, amit ugye az első előadás is idézett, 1842-ben. Hát íme a patriotizmus torz formája. Ugyanakkor a másik oldalon vannak olyanok, akik a gazdasági előnyszerzést, az egészséges önzés érvényesülését végső soron a fejlődés garanciáját látják a kozmopolitizmusban, ami hanyagolja a nemzeti nyelvet. Hát ők a másik véglet. Idézem megint Széchenyi ironikus szövegét. Mit akar az a magyar folyton a nyelvével? Kérdezik az eféle pacallények. Ez a pacallény, ez gyönyörű. CZ-vel képzeljük el. Amikor a kereskedésre, az anyagi jólétre kellene koncentrálni. Széchenyi tehát az általa is sokszor ismételt Extra Hungarian szlogent egy olyan identitás diskurzusban használja, aminek kulcsfogalmai a kozmopolitizmus versus a nemzetiség, azaz ugye a nemzeti nyelv kultusza. Ha ennek a megújuló identitás diskurzusnak a forrásait keressük, tehát még visszább haladunk, még mindig az Extra Hungarian szállóige kontextusaiban, de figyelemmel erre a tematikára is, akkor a kozmopolitizmus kontra nemzetiség szembenállás legszínvonalasabb előzményére bukkanunk a Belzevici Gergely és Kazinczy Ferenc közötti vitára, amelynek csúcspontja az 1816-17-es időszak. Itt találjuk azokat az alapszövegeket, amelyek a szállóige magyar közegbe kerülésének kereteit megteremtik. Dezsőfi József, Kazinczy barátja és pártfogója a Bátfáról írott könyvében, Bátfai levelek 1818, így utal az egykori barátok, mármint a Berzevici és Kazinczy között újra fellángolt vitára. Csak úgy hazudnak azok, akik a magyarországi földművelő sorsát a baroméhoz igyekeznek hasonlítani, mint azok, kik egész hazánkra alkalmaztatnák a ma régi mondást, Extra Hungarian non est vita, si est vita, non est ita. Pedig itt is középen esik az igazság, itt az idézet vége. Ne felejtsük el, hogy ez az a Dezsőfi, akihez Kazinczy az erdélyi utazásokat ajánlva írta, ez az ő válasza az erdélyi utazásra. Ugye egy éve korábban zajlott le, és ez persze soha nem jelent meg, Bezzeg Dezsőfi azonnal ki tudta adni maga könyvét. Na most ugye ez az a közeg, ahol megtaláljuk azt a gazdag televényt, ahol elindulnak a szálak Vörösmarty Mihály híres tótgúnyoló epigrammájának megszületéséig, Rohonyi György magyar nyelvellen írott verses pamfletjének, a Pálmának a zágrábi kiadásáig. Erre majd 1834-ben kerül sor. A gazdasági és társadalmi kérdéseket feszegető kozmopolita-patrióta vita itt találkozik a hagyományos hungarus modell és a romantikus nemzeti nyelvkultusz egyeztetési kísérleteivel. Az utóbbival kapcsolatban különös figyelemre érdemes a szerbek iránti magyar érdeklődés. Hát ennek nagyon sok közismert példája van Kazinczy Hasanaganica fordításától Kölcsey Berzsenyi kritikájában megjelenő szerb tézisig. Aztán Toldi Ferenc ír nagy tanulmányt a Felső Magyarországi Minervában 1830-ban, ugye a Berzsenyi kritika 17-es még a szerb költészetről. Azt mondja, hogy folytatódik ez az ügy. Most mi lehet a fokozott érdeklődésnek az oka? E tekintetben Kazinczy két híres levelét célszerű idézni, részint szemléltető erejük miatt, részint viszont a helyzet bonyolult voltát érzékeltetendő. Lucián Musicki szerb költőnek írja Kazinczy 1812-ben, az én patriotizmusom nem ellenkezik a kozmopolitizmussal. S midőn a magyar nyelvnek virágzását óhajtom, midőn azt, amennyire tőlem telik, elősegélleni igyekszem, nem könyörgök azért az egeknek, hogy más nyelveknek kárukkal virágozzék az én nyelvem. A másik levél ugyancsak ezt a gondolatot veszi fel, amikor egy évvel korábban, 11-ben Vitkovics kapcsán Kazinczy következőképpen fordul Szentgyörgyi Józsefhez. Ezt is idézem. Vitkovics Rácpapnak a fia, és első magyar író a maga felekezetéből, mely annál több becsülést érdemel, mint hogy Stratimirovics nyelvünknek ellensége. Micsoda? Kicsoda? Szóval ez az a pont, ahol a magyar kutatók elszokták veszteni, vagy elszokták engedni a fonalat. Ez az utalás egy ma már számunkra szinte ismeretlen világba vezet, ahol azonban Kazinczy nem csak otthonosan mozgott, hanem annak belső viszonyai között is jól tájékozódott. Vitkovics Mihály szerint e hungarus költő, aki szerb létére magyar verseket ír. Ám láthatóan mondja, vannak szerbek, akiknek ez nem tetszik. Na most aligha nem kijelenthető, hogy hungarus kérdésben ott áll meg a tudományunk, ahol Tarnai Andor elhagyta a terepet. A selmecbányai tanár Severini János munkásságában jelölve meg azt a pontot, ahol a hungarus tudat, vagy a hungarus diskurzus mintegy kompromittálódik a szállóige forrásának filológiai leleplezésével. Tehát Severinit egyszerűen a szlovák identitás érdekli, és arra korlátozza az érdeklődését, az őslakos vitát a magyarok ellen építi fel, Pannonia őslakóit, plusz még a jászokat, ezeket mind szlávoknak tekinti. Na most, itt érdemes szűkebbre fókuszálni. Hogyan jutunk el innen, ugye a selmecbányai rektor halálától mondjuk 1789-től az 1820-as évekig? Van itt egy ilyen 30 évünk. Mik azok a szláv közegen belüli mozgások, amelyekre Kazinczynak még volt rálátása, és nekünk már kevesebb? És úgy tűnik ebben a kérdéskörben a kulcsfigura, a széphalmi mester által említett Stefan Stratimirovics lesz, akiről töredékes tudás él a magyar szakirodalomban, holott az ő karlócai rezidenciája az egy olyan hely, mint egy Agatha Christie bűnügyi regény, minden lehetséges elkövető ott tartózkodik egy adott időpontban. Történetünk több eddig említett szereplője is, Rohonyi György meg a többiek, még az eddig nem említett Rumi Károly György is, ugye, aki mindenhol ott van mindig. Na most a továbbiakban átadnám a szót horvát kollégámnak, Martin Szukalicsnak, ő a zágrábi hungarológia tanszékünk adjunktusa, hogy bevezessen bennünket ebbe a közeli és mégis hát tulajdonképpen távoli világba.
Nem kattintok valamire ide. Tisztelt kollégák, köszönöm a tanár úrnak a szót, és remélem, hogy a Stefan Stratimirovicsről már meglévő fragmentált tudás legalább részben átfogó vonalakat kap. Itt szerintem kezdjük a legegyszerűbb módon, egy vázlatos életrajza. Stratimirovics 1757-ben született Kulpintban, egy kis bácskai faluban. A gimnázium elvégzése után Szegeden tanult, ahol a latin nyelv mellett magyarul is megtanult. Majd jogot és filozófia tanult Budán és Bécsben. Bécsben többször is találkozott Kollár Ádám Ferenccel, akkor a bécsi udvari könyvtár igazgatójával, aki minden bizonyára erős hatása volt Stratimirovicsra. Rumi Károly György Kollárról, szóval a Kollár Ádám Ferencről azt írja, hogy őt, azaz Stratimirovicsot, serkentette, hogy a hazai históriához, a jogtudományhoz és a tót szláv filológiához hív maradjon, és ezen tárgyakban maga is, mint író, a tudományos pályára lépjen. Bár a jog és a filozófia abban az időben nagyon népszerű tanulmányok voltak, nem meglepő, hogy Stratimirovics végül a teológiát választja, mégpedig az akkoriban egyik legnagyobb szerb értelmiségi alak, Jovan Rajics körében. A teológiai képzést követő egyházi karrier volt az egyetlen lehetőség arra, hogy valaki szerb területeken hozzáférést nyerjen a jelentősebb egyházi és világi irodalomhoz. Itt világosan figyelbe kell venni, hogy a szerb területek jelentős része meg az Oszmán Birodalom része volt. Ami itt még fontos, az az, hogy az 1790-ben a temesvári gyűlésen Mojszej Putnik, a karlócai metropolita, a monarchia szerb ortodox érsekének hirtelen halála után a gyűlés az akkor 33 éves Stratimirovicsot, ekkor már budai püspököt szavazta meg új metropolitának. A 18. század utolsó évei és Stratimirovics ezen állás elfoglalása valójában annak az időszaknak a kezdetét jelentik, amely bennünket a legjobban érdekel. Az 1790-es években Stratimirovics közéletbeli szerepe felerősödött. 92-ben megalapította az első gimnáziumot Szerbia területén, Karlócán, majd később az első nyilvános teológiai iskolát. Csatlakozott az eszéki szabad kőműves páholyhoz, részt vett a Martinovics féle összeesküvésben, végül 1803-tól anyagilag és ideológiailag is támogatta Kara Gyorgye szerb nemzeti felkérését a törökök ellen. Ugyanebből az időszakból származik Stratimirovicsnak a magyar kutatásban is ismert Berlesz Jenő által publikált levele. Ez valójában válaszként született Széchenyi Ferenc levelére, amelyben a gróf arra kérje a metropolitát, szóval ez 1802-ben volt, hogy küldjön egy listát a jelentős pravoszláv, azaz ortodox egyházi és világi művekről megalapítandó nemzeti könyvtára számára. Ez egyben egy teljesen újfajta kísérlet arra, hogy az addig eléggé elkülönült ortodox kultúrát bevonja Magyarország kulturális életébe. Széchenyi és Stratimirovics személyesen is találkozhattak, 1802-ben a Pozsonyi Országgyűlésen, amelyen a metropolita talán a szerb nemzetiség egyetlen tagjaként, Maximilian Vrhovacsal, a horvát értelmiség akkori szellemi vezetőjevel együtt vett részt a délszláv küldöttségben. Stratimirovics Széchenyihez írt levele Ciril betűs írásban, szláveno-szerb nyelven érkezett, amiből a gróf udvariasági latin fordítást is kapott, és a szláv és különösen a szerb nyelv jellegének hosszas, tudományos bemutatását tartalmazza. Stratimirovics a szláv fonetikai rendszerhez alkalmazkodó ciril írás előnyeinek fejtegetése után a szerb grammatikára tér át, mert ő megalapítja, hogy olyan pontos és tökéletes, mint a görög. Mintául szolgál más szláv nyelvek számára. Tehát az üzenet Széchenyi számára a következő volt. A szerb nyelv kétségtelenül rendelkezik minden szükséges kritériuma ahhoz, hogy közvetítse az ortodox szláv kultúra gazdag örökséget, és írott öröksége részét képezheti a hungarus ideál alapján felépülő magyar nemzeti könyvtárnak. Hangsúlyozni kell, hogy a megszólaló pozíció a kulturális és egyházpolitikai szempontból nagyon erős. A 19. század elején Stefan Stratimirovics a legnagyobb tekintély volt nem csak a szerbek, hanem a monarchia teljes ortodox lakossága, így például a románok számára is. Levelét egyfajta ajánlatnak is tekinthetjük, tekinthetjük, bocsánat, tehát a Magyar Nemzeti Megújulási Programban való részvétel, annak lehetősége és határai szempontjából is. Az együttműködésnek persze voltak más jelesül felekezeti szempontja is. Lássunk egy példát erre. Az 1820-as években a korszak nagy szlávistái, Pavel József Safazsik és Rumi Károly György újvidéki működése idején, szóval mindketten a Karlócai gimnáziumban tanítottak, Stratimirovics meghívására, északon a Késmárki evangélikus liceumban jelentős növekedést figyelünk a szerb diákok számában. A liceumban a beiratkozott szerb diákok száma több mint háromszorosára nőtt, az átlagos 8 vagy 11-ről körülbelül 30-ra az említett években. A projekt minden bizonnyal Stratimirovics metropolitához és szlovák munkatársaihoz kapcsolódik, és célja egyértelműen az volt, hogy a protestáns területen történő iskoláztatása a lehető legnagyobb mértékben csökkentse a kinevelendő fiatal szerb értelmiséget érő katolikus befolyást. Ebből a szempontból tehát nem a magyar vagy a szlovák befolyása lényeges, hanem a felekezeti hovatartozás. Stratimirovics egyházpolitikája és kultúrpolitikája más irányokban is messze túlnyúlt az aktuális államhatárokon. Ennek érzekeltetésére elegendő lesz Fried István nyomán felidézni egy részletet Székács József naplójából. Székács a többieknél kicsit később, 1829-ben érkezett Karlócára, és Stratimirovics segítségevel tanult meg szerbül, görögül pedig egy ottani diák, a Korfuj Nikos segítségevel. És itt az idézet. Az érsek felajánlotta könyvtárat, egy ízben pedig a szokott órában magához rendelven odahívta Nikoszt is. A korfui főiskolákban az oszláv glagolit nyelv számára, melyen a keleti egyházhoz tartozó szláv népek liturgika és egyéb szent könyveik írva vannak, tanszéket kívántak állítani. Nikosz tehát a véget küldötték Karlovicra, hogy az ottani teológia intézetben ezen nyelvet tanulna meg. De Nikosz egyéb nyelvet nem tudott, mint az új és régi görögöt, s így sem a latin nyelvet nem érte, mely a stúdiumok sem a szerbet, mely a magyarázatok nyelve volt. Stratimirovics tehát azon gondolatra jött, hogy én Nikosz tanítanám latinra, ő pedig engemet a görögre, mindketten pedig tanuljunk szerbből is, mely élő nyelv léven, azt hamarabb elsajátíthatjuk. Stratimirovics munkásságának tanulmányozásához egy még direktebb, de az eddigi magyar kutatás által komoly figyelemre nem méltatott forrás is rendelkezésünkre áll. Rumi Károly György 1836-os nekrológia Stratimirovics halálának alkalmából. Ez a Hasznos mulatságok című folyóiratban három részletben, folytatásokban megjelent szöveg, ha csak a magyarországi kontextust nézzük itt, betekintést nyújt Stratimirovics munkásságának legérdekesebb fejezetébe. Rumi Stratimirovics tudományos tekintélye többek közt azzal bizonyítja, hogy a híres göttingai professzor Schlözer az orosz Nestor krónikájának német fordítását a metropolitának ajánlotta, valamint azzal is, hogy Safazsik, addig újvidéki professzor, kijelentette, hogy a szláv irodalom történetéhez a legfontosabb forrásokat Stratimirovicstól kapta. De a szöveg igazán érdekes részehez a legvége fele érünk, amikor a szerző megemlíti Rohonyi György nevét. Rohonyi minden bizonnyal a Palma quand ugonich similescue magyari szlávie ripere attentarunt vindicata című verséről híres, amely annyira feldühítette Vörös Martit. Feldühítette, ahogy Szörönyi Lászlónál is olvashatjuk, mert a magyarokkal szemben a szlávokat tekinti a Kárpát-medence őslakóinak, és a magyarok szerinte még nyelvük jelentős részét is az őslakóktól vették át. Rohonyi Pálmája nagy részét Szeverényi János ihlethette, de lehet, hogy az utolsó részét, azt a konjunktúrát, ahogy Rumi mondja, amely szerint a magyar nyelv valójában kún eredetű, éppen nem. Itt Rumit idézzük. Ezen konjunktúra eredetiképpen nem volt tisztelendő Rohonyie, mert 1817-1821 esztendőkben, midőn Karlovicen, Bács vármegyének szomszédságában laktam, s e tiszteletes ura Glózsánban is másút összejöttem, magától Rohonyi úrtól hallottam, hogy ezt az új hipotézist a magyar nyelvnek eredetéről egy nagy méltóságban tündöklő és történet és nyelveszi tudományáról esmeretes férfiú, kit nekem megnevezek, közölte vele. Ma már Köztudott, hogy ez a történet is nyelveszi tudományáról esmeretes férfiú Stefan Stratimirovics, amint erre nagy valószínűséggel következtetett Fried tanár úr, az egy kis Vörösmarty filológia című tanulmányában, Szörönyi Lászlóval vitatkozva. A következtetésnél azonban biztosabb eszköz is van a kezünkben az összefüggések tisztázására, aminek fontossága messze túlmutat a Vörösmarty epigrama kérdésén. Rumi Károly a Stratimirovics halálára írott nekrológiában egyenesen beszél, hogy a mostani magyar nyelv nem a régi magyarok nyelve, hanem kun nyelv. Tulajdonképpen Stratimirovics hipotézise volt. Stratimirovics számára akkoriban annyira fontos volt, hogy ne az ő neve kerüljön a lapokba, hogy rávette Rumit, a tudományos gyűjteményben a saját neve, tehát Rumi név alatt adja ki az értekezést, ami végül a Históriai vizsgálódások és vélemények a gótok, szkitak, bolgárok és magyarok eredetéről címe jelent meg 1817-ben. Stratimirovics elméletének lényege, ellentétben Severini véleményevel, ami viszont úgy tűnik befolyásolta a Rohonyi költeményének első részét, az, hogy a magyarok nem húnok, hanem a tatarok leszármazottai. Érkezésük idején a Kárpát-medencét az amúgy is szláv jászokkal együtt a szlávok uralták. A magyarok egyébként is szegényes alapnyelve köztük eltótosodott, s majd csak a tisztább magyar beszélő kúnok nyelvéhez való alkalmazkodása, annak átvételével nyerte el későbbi formáját. Ami további újdonság Severini elképzeléseihez képest, az a néprajzi elem hangsúlyozása, amelyet a szerző kifejezetten kiemel, talán Kollár Ádám Ferenc hatását láthatjuk ebben. Stratimirovics elméletének érdekes mellékszála szemlélteti az elve alkalmazását, ahol a bulgárok szláv eredete mellett érve, és itt idézem, hogy a bulgárok nem tatár származásúak, azt még a következő analógia is erősítheti. A magyaroknál, akik kétségkívül a tataroktól származtak, ezeknek számtalan szokásaik még mai napon is fennvagynak. A lovak tenyésztetésében gyönyörkednek. Azokat már gyermekkorokban oly derekásan és szépen megülik, mintha a hátokból nőtek volna ki. Közönséges eledelek nem az, ami a szlávoké, hanem pásztorok módjára főzött hús, gulyás hús, sőt, a durva pásztoroknál, leginkább a Tisza mellett, úgy a jászok és kunok között, ló és csikó hús is, s a szalonna vagy magánosan, vagy kaposztával. Egész kunságban fa nem léven, ahelyett, hogy fákat ültetnének, marha ganét gyúrnak, melyet összedarabolvan megszárítnak, s azzal élnek tűzi fa helyett. Ezen utolsó szokás alig ha vagyon más nemzeteknél, a tataroknál pedig, amint az utazók bizonyítják, most is fenn vagyon. Mindezen szokásból a bolgároknál egyre sem találsz. Stratimirovics néprajzi alapú elméletének végső következtetése tehát, a bolgárok és szlávok, ha az életmódjukat nézzük, és nem csak a nyelvüket. Stratimirovics itt közvetve szinten Severinivel vitázik, amennyiben az teljes homályban hagyja a bulgárok eredetét, léven őt csak saját szűkebb hazájának szlávjai érdeklik. Holott a szlávok nyelveredetének kérdéseit nem lehet ilyen szűk határok között vizsgálni. Valószínű azonban, hogy közvetlenül viszont azokra a forrásokra gondol, amelyek alapján Horváth István felépíti a rajzolatok konstrukcióját. Ebben ugyanis a bolgárok a magyarok testvér népe, akik korabban hagyták el a Tanaisz vidéket. Az elgondolást Horváth Johann Thunmann svéd tudostól vette, a volt tanítvány Vörösmarty Mihály fel is használta pár éve elteltével az alánfutásában, és itt az idézet a második énekből, kevert fajú bolgár, tőre magyar, de vegyült szomszéd idegen, azért is két nyelvük, s magyarokra kajánok. Nos, velük szemben állítja Stratimirovics, hogy soha nem adhatok hitet azon íróknak, kik valamely régi autornak, rövid és magános előadásán építve, minden etnológiai vizsgálás nélkül közönségesen azt merik vitatni, hogy a bulgárok Tatarországból jöttek. Rumi nekrológia e ponton megerősíti a Minervából már ismert adatot, ama hipotézis is, melyet tisztelendő Rohonyi prédikátor úr latin versekben közlött, hogy a mostani magyar nyelv nem a régi magyarok nyelve, hanem kun nyelv. Tulajdonképpen Stratimirovics hipotézise volt, melyet helyben nem hagyhatni. Ezek a belső viták, Severini, illetve a Severini tanítvány Rohonyi nézetei Stratimirovicsra Stratimirovics vitatta, seben Rumi Károly is az ő oldalán állt. Arra mutatnak rá, hogy egyes magyar irodalmi fejlemények háttére csak úgy érthető meg, ha velük szemben álló szláv nézetek egymással fennálló ellentéteit is figyelembe vesszük. Stratimirovics nagy erőfeszítéseket tett anonimitásának megőrzése érdekében, pedig korának leghevesebb történelmi vitáinak középpontjában állt. Ötleteit Rumi közvetítése vetette nyilvánossá, a kicsit korábban említett hipotézisen kívül egy további nagy visszhangot kiváltó, noha tévesnek bizonyult, hipotézise is volt, hogy a magyar koronán található Gézovics felirat nem második Géza királyra utal, hanem a fiára. Ez az ötlet is Rumi neve alatt jelent meg, és természetesen erős kritikák értek el. Mindez viszont megnehezíti Rohonyi György pálmája keletkezésének a meghatározását. Sőt, lehetséges, hogy a vers több fázisban, hosszabb idő alatt készült. Severini eredeti ötletét pedig Stratimirovics konjunktúrája, mintha megszakította volna. A pálma keletkezési kontextusának pontosabb rekonstrukciója valószínűleg még 1796-ban kezdődhetne, amikor Severini János egykori tanítványa, Rohonyi György, Stratimirovics szülővárosába, Kulpinba érkezett, ahol 1801-ig tanárként dolgozott az ottani szlovák iskolában, valamint könyvelőként Brnjakovics grófnal, aki bérbe vette Stratimirovics birtokát. 1801-től evangélikus pap lesz Rohonyi, és ezt a tisztséget Glózsanban tölti be haláláig, 1831-ig. Kolera járványban halt meg, és a versének, a pálmának a kiadását állítólag a Pesten élő szlovák költőrés tudósra Ján Kollára bízta. Valójában Homály Fedi kijuttatta el Kollárhoz a pálmát, maga a szerző vagy valaki más? Biztosan csak annyit tudunk, hogy Kollár végül átadta a verset Ljudevit Gajnak, a horvát illír mozgalom vezető alakjának, 1831-ben Pesten, de Gaj csak Rohonyi halála után kapott engedélyt a kiadásra, és hogy azt Franz Zupan 1834-ben adta ki. Mindezek az adatok új következtetésekhez és új kérdésekhez vezetnek bennünket. Gaj azon döntése, hogy a pálmát Zágrában adja ki, állítólag az enyhébb cenzúra miatt, a továbbiak során erősen befolyásolta a horvát nemzeti mozgalom fejlődését, amelyet többek között Kollár gondolatai is erősen ihlettek. A kérdés az, hogy hogyan került a pálma Kollárhoz. Vajon milyen szerepe volt ebben a folyamatban Stratimirovics metropolitának, aki Rumi szerint nagyon jól beszélt magyarul, de élete utolsó évtizedében a neologizmusok miatt már nem szívesen használta. Stratimirovicsnak, akiről Rohonyi egyik versének köszönhetően megtudjuk, hogy magyar származású felesége volt. Stratimirovicsnak, akiről alig ha elhihető, hogy nem állt Rohonyi 1820-as Glózsánból Pestre vezető szimbolikus utazása mögött, amelyet a Hodor Porikon című művében örökített meg Rohonyi, és amelyben a szerzőt a székesfehérvári magyar színház ihlette arra, hogy elképzelje, milyen csodálatos lenne, ha mindenki, legalábbis az államügyekben és a törvényhozásban még mindig latinul tudna kommunikálni, azon a nyelven, amelyet Géza fejedelem olyan melegen elfogadott. És ha a magyar nyelv legalább csak egy kicsit hátrébb lépne a latin előtt, talán a szláv nyelveknek is lenne erejük életre kelni, és a magyarral egyenrangúként élni a közös államban. Rohonyi György szimbolikus jelentőségű pesti utazásának végállomása a Nemzeti Múzeum könyvtára, amint az Balogh Piroska pontos filológiai rekonstrukciájából tudjuk, vagyis pontosan az a hely és az az intézmény lesz Laudatio a tárgya, amelynek gazdagításáról Stratimirovics már a Széchenyi Ferenchez írott levelében is beszélt. Vajon ez az eszme kényszerítette a karlócai metropolitát arra, hogy folyamatosan rejtőzködjön, de mégis jelen legyen az említett nagy jelentőségű magyar nyelven publikált tanulmányaiban. Meg lehet, pályája végén Stratimirovics már Kazinczy sem mondta volna, hogy nyelvünket nem szereti.
És itt, ha van időnk, még
átadnom a szót még egyszer a tanár úrnak.
Köszönöm szépen, nincs időnk, az időnk az lejárt, úgyhogy a következtetések hangzatos levonását azt a tisztelt hallgatóságra bízom. Szerintem ebből mindenki maga is rájön, hogy tulajdonképpen az a nagyobb dolog, amiről Tarnay Andor beszélt volna, az egy sokkal hosszabb időtávú folyamat, egy olyan diskurzus, ami hol eltávolodik, hol közeledik a magyarhoz. Ennek ő egy szakaszát vizsgálta, de az előtörténete éppen olyan érdekes, mint az utótörténete. Köszönjük a figyelmet!